Kellemes hétvégét kívánok nektek, hölgyek, urak! Mbappét szólítgatják azok, akik mellettem állnak a meccsen, azt hallják, mert hogy kb. 5-6 méterre vonul itt a nagy sztár. És természetesen mindenki szeretné, hogyha felé fordulna a világhírű futballista, de hát a világhírű futballista az csak reszegett fejjel ment előre, úgyhogy nem sikerült egy barátságos integetést kicsikarni belőle, viszont annál jobb felvételek készülhettek, hiszen tényleg, hát nem azt mondom, hogy karnyújtásnyira, de néhány méterre tőlünk vonult be Mbappé, és hát a rajongó tábor persze szeretett volna legalább egy intést kicsikarni, vagy bármi mást, meg hát kifejezni azt, hogy mekkora hatalmas, nagy, óriási focistának tartják, miként az is egyébként. Hát még Messit, meg Ronaldot valószínűleg világbajnokságon már csak úgy láthatjuk, hogy ott lesznek a kivetítőn, hogy ők is megérkeztek a díszpáholyba. Addig Mbappét még remélhetőleg sokszor láthatjuk focizni. De hát Haaland is így van ezzel. Hát meg Kane, ugye ezekről a nagy sztárokról szól leginkább a mostani labdarúgó világbajnokság, mert Amerikában amúgy is nagy a sztárkultusz, és most ezt tovább fokoztuk, és még inkább a különböző ajándékboltokban ezeknek a nagy sztároknak a mezeit kaphatjuk, a legkülönbözőbb kabalafigurák vannak, karikatúrák, meg minden más, ami ezekről a sztárokról szól. Egyébként az Egyesült Államokban azt tapasztaltam, hogy bár a soccer nem a legnépszerűbb, tehát az amerikai foci ennél népszerűbb, a kosárlabda és a baseball is, ugye ott van rögtön az amerikai foci nyomában, de a foci láz is azért, amíg az Egyesült Államok versenyben volt, addig azért kezdett kialakulni. Tehát olyan értelemben jó döntés volt idehozni a foci VB-t, hát anyagi értelemben biztosan, mert az amerikaiak mindent meg tudnak csinálni, úgyhogy a végén minimum nullán, de inkább pozitív szaldóval zárnak. De az amiatt is, hogy valóban újabb és újabb rajongókat hozott a foci, és hát voltam azért olyan kocsmában, hogy egy-néhány embernek még elkezdték magyarázgatni, hogy mi is az a lesbek, hogy is működik a foci, meg a soccernek mik is a szabályai, és hogy miért nem lehet csak úgy neki menni a másik játékosnak, aztán hajrá. Tehát érdekes az, hogy valóban a hagyományos labdarúgás rajongó tábora is jelentősen nőtt az Egyesült Államokban. Hát nem véletlen, hogy még a politikai szintéren is nőtt a rajongó tábor, és odafigyeltek az Egyesült Államok válogatottjának sikereire, akik egyébként nem játszottak rosszul. Én több meccsüket is láttam itt szurkolói zónában, meg Philadelphiában, a helyi kocsmában nagyjából olyan 300 emberrel, plusz ahányan még nem fértek be. Tényleg valóban együtt láttam a sok-sok amerikaival, és azt tapasztaltam, hogy jól játszanak. A belgák ellen ott nagyon nem jól játszottak, tehát valahogy a tét egy picit megbénította őket, úgy éreztem, mert hát azért a belgák se voltak korábban annyira acélosak, hogy azt gondolnám, hogy ők annyira jók, hogy minden körülmények között mindig az USA csapatát megverik. Minden esetre itt is lett azért fociláz, ha nem is minden városban éreztem ezt, tehát New Yorkban például a stadion környékén lehetett érezni, amikor ott játszottak a norvégok, lehetett érezni, de azért New Yorkban nem mondhatom, hogy minden egyes területet átfűtött a labdarúgás, a soccer láza, és a Times Square környékén sem azt éreztem, hogy hát minden itt a fociról szólna. Hát minden arról szól, mint általában, hogy önjelölt művészek csinálnak kis produkciókat, rengetegen körbeállják, villódzó fények vannak, este fotózgatják a turisták magukat meg a fényeket. Hát erről szólt a Times Square régen is, és most is. Annyi különbség, hogy most már nincsenek limuzinok, hanem helyette szerelemhintók vannak, amelyekkel viszik a párokat, meg a családokat, meg nagy divat az, hogy önjelölt fotósok lefotózgatják a turistákat, és a nyakukban egy iPad-del rögtön mutatják is, hogy milyen a kép, és aztán már küldük is át a mobiljukkal, és utána már csak ki kell fizetni. Szóval a Times Square még mindig arról szól, amiről szokott szólni általában New Yorkban, és nem pedig a labdarúgás láza az, ami éltet mindenkit, de azért nagyon sok olyan hely van, ahol lehet nézni a labdarúgó világbajnokságot, és be lehet ülni. Sok olyan hely van, ahol az üzletet átalakították a foci VB tiszteletére, főleg a támogatók, ugye? Tehát a gyorsétterem hálózat, amelyik támogató, vagy a sportszer cég, amelyik támogató, ott olyan volt, hogy háromszintes Adidas boltban voltunk, és az egyik szintnél kialakítottak lelátókat, konkrétan egy négysoros lelátó volt, és egy óriás kivetítő, és nézték is ott a meccseket az emberek. Hát ez még a csoportkörben volt, amikor még sokan ott voltak a csoportban, és jöttek a szurkolók vásárolgatni, városnézni, és akkor közben bebeültek, és tényleg rengeteg helyen lehetett ezt megnézni. Érdekes volt az a kérdés, amit az egyik kedves hallgató a legutóbbi élményben számolók után felvetett, hogy hát miért nem csinálnak egy olyan vízumot, hogy könnyebb legyen a foci VB-re elmenni. Hát az a tapasztalat, hogy egyébként a labdarúgó világbajnokságok idején nem hogy könnyítik, hanem néha nehezítik a bejutást az adott országok. Tehát Oroszországban is nem lehetett vízumot kapni csak úgy, hogyha valaki a foci VB-re már jegyet vett. És először nekem ugye kellett szereznem egy jegyet, hogy egyáltalán ki tudjak menni, és aztán persze ott a helyszínen a brazil meccsre sikerült a brazil szervre, utána ott a helyszínen szereznem a kapcsolati álomon keresztül, meg a régi embereken keresztül, de hát én hagyományosan nem úgy utazom, hogy csiliárdokért megveszem a jegyet, következőképpen nem mindig van induláskor rögtön a birtokomban jegy. Nem volt könnyű megugrani, mert anélkül nem lehetett vízumot kapni, hogy nincs jegyed. Katarban pedig még durvább volt a történet, mert ott volt egy applikáció, a Haja applikáció, és le kellett azt tölteni, és ott eleve szintén csak akkor mehettél be az országba, hogyha ezt megengedte az applikáció, tehát zöldre váltott az, hogy beléphetsz Katarba, és itt még a szállásfoglalást is igazolni kell, tehát hiába volt meccsegyünk, és ezt igazoltuk. Az egyik kedves barátom, aki akkor elkísért, az ott ragadt Törökországban, a tranzitban. És hát kétségbe esett teljesen, hogy úgy jár, mint Tom Hanks, és nem tudom, éveket ott eltölt, mert seki sebe nem volt. És én tovább mentem aztán Katarba, és igazoltam, hogy valóban van szállásfoglalás, és valóban létezik olyan, hogy egy férfi befoglalt egy szállodai szobát, majd ez egy két szobás, vagy két férőhelyes szállodai szoba, és oda egy másik férfi bemegy, és akkor lehet azért, mert ők meccset akarnak csak nézni, van ilyen. Úgyhogy ezt igazoltam, és akkor Katarban elintéztem, hogy megkapja a zöldet, és akkor kiszabadult a törökországi tranzitból, és tovább mehetett, és pont lekést egyébként az Egyesült Államok Irán meccset, ami hát nagyon-nagyon érdekes volt, de nem is a meccs miatt, hanem odafelé az iráni szurkolókkal mentem, visszafelé az amerikaiakkal jöttem, és mind a kettő nagyon egyedi élmény volt. De az Argentina, Lengyelországot viszont láttuk, és Messit látni, meg a későbbi világbajnokot látni, ez egy felejthetetlen dolog, felejthetetlen élmény. De visszatérve ugye a mostanira, tehát nincs itt egységes olyan VB bejutó vízum, hogy majd akkor három országba ide-oda röpködök, és akkor majd sok meccset nézek. Mexikóba talán a legkönnyebb bejutni, hiszen a legtöbb ország azért vízum nélkül, vagy sok ország vízum nélkül bemehet Mexikóba. De Kanadába ugye kell egy beutazási engedély, Amerikába ugye az ESTA kell, tehát szintén egy beutazási engedély, és ott gyorsan működik a rendszer általában egy magyar szurkoló esetében biztosan, de azért van, ahol vízum kell, van olyan ország, ahonnan, ha valaki érkezik, akkor vízum kell, úgyhogy sokan azért nem kapták meg, vagy nem tudtak beutazni, tehát ez benne van a pakliban, és nem lett könnyebb a beutazás. Viszont azt tapasztaltam, hogy most, amikor bementem Philadelphiába, gond nélkül beengedtek, és igaz, hogy nem volt semmilyen podgyászom, tehát kézi podgyásztal utaztam sok-sok napra, és ott vettem, amit csak lehetett meg. Hát a fogkefét, fogkrémet, a bonyolult dolgokat ne képzeljenek el, meg esetleg újabb trikókat. De azzal együtt most pillanatokon belül be lehetett menni az Egyesült Államokba. Pedig a bevándorlási tisztviselő dönthet úgy, hogy valakit visszafordít, és a következő gépre felteszi, és dönthet úgy, hogy a következő hazájába tartó gépre felteszi az illetőt. És a légitársaságok pedig kötelesek elszállítani, hogyha valaki így jár. Előfordultak azért ilyen dolgok, tehát voltak ilyen esetek, de azt tapasztaltam, hogy egyébként az amerikai hatóságok körültekintően és alaposan járnak el, legalábbis amit én láttam és tapasztaltam, és nyilván nem voltam ott, amikor gond volt a szenegáli bíróval vagy bárki mással, tehát ezt én is csak olvastam, de amit én ott láttam, kedvesek és teljesen gyorsak voltak a munkatársak a bevándorlási hivatalnál. Érdekes az is, hogy itt azért az Egyesült Államokon belül is, Kanadán belül is több időzóna van, tehát a mérkőzések időpontjai azok valóban olyanok, hogy legyen egy kicsit az európai nézőknek is jó, legyen egy kicsit az amerikai nézőknek is jó, hát nekik igazából jobban legyen jó, tehát mindenkinek legyen jó. Teljesen mindenkinek nem lehet, mert hogy ugye azért 24 időzóna van, tehát az ázsiai szurkolók azok néha fel kell, hogy keljenek, és néha én is beállítom a telefonomat, hogy éppen most milyen időzóna, hol van, hogy tudjam, lássam egyáltalán, hogy most éppen akkor hol, mikor kezdődik a mérkőzés. De Ami érdekes volt, hogy akár 5 órakor kezdődött egy mérkőzés például Philadelphiában, akár este 9-kor, mindig tömve voltak a stadionok. És elmentünk 2-3 órával korábban, soha nem volt olyan, hogy unatkoztunk volna egy percet is. Soha. A szurkolói zónában is egyetlen egy dolog volt, ami zavart, az, hogy az első mérkőzés előtt 1 órával lehetett csak bemenni, és addigra már kígyózó sorok várták azt, hogy a biztonsági emberek beengedjék az embereket. Tehát azt nem értettem, hogy miért nem lehet a szurkolói zónában mondjuk 3 órával korábban, vagy 2 órával korábban oda menni, hogyha egyszer egy csomóan akarnak mondjuk a Bank of America játékán részt venni, és ott óriási sorok voltak, vagy esetleg szórakozni, játszani, labdázni, csocsózni, kipróbálni az adogatógépet, rengeteg ilyen gép van egyébként, amit ki lehet próbálni, és rengeteg ilyen játszó lehetőség, vagy esetleg csak focizni akarnak a szurkolói zónába. Úgyhogy ezt nem értem, hogy miért ez a szabály, mert szerintem azért annyi biztonsági embert alkalmaznak mindig mindenhol, lovasrendőrök is vannak, hogy most ha 1 órával korábban, vagy 2 órával korábban bemenjünk, akkor valószínűleg egy picit jobban szétszorodott volna ott a tömeg. De a stadionokban viszont már kellő időben be lehet menni, meg előtte, mellette is vannak lehetőségek a szurkolásra. Hozzáteszem azért a stadionokba kivezető járművek, gyorsvasutak, metrók, azok mindenhol zsúfoltak, tehát mindenhol tömegek voltak, bár akkora tömegek azért nem voltak, mint néha mondjuk itt a Puskás Arénában tapasztaltam a metróban. Hozzáteszem, itt úgy működik, hogy nem áll meg a köztes megállóknál ilyenkor, amikor kifelé megy, ha úgy dönt a közlekedési szervezet, hanem mondjuk a Városházánál megtelt a metró, akkor az ment tovább végig. És valahogy logisztikával megoldották, hogy amelyik meg esetleg nem megy végig, akkor azzal mi legyen, de szerintem mindegyiket kitolták, és rögtön mentek a stadionhoz. Aki meg szeretett volna máshol menni, az meg kiszállt a stadionnál, és akkor az ellenjárattal azzal meg nyugodtabban visszajöhetett, gondolom én, de hát majdnem mindenki, aki ott volt velem, az a stadionba ment, úgyhogy viszonylag flottul megoldották azért ezt is, mert hát tele vannak a stadionok, sokan vannak, sokan vagyunk nagyon, hogyha egy ilyen mérkőzésre elmegyünk, és nincsenek balhék. Ami a VB-ben nagyon-nagyon szép és jó, hogy egy mérkőzést úgy lehet élvezni, hogy nincsenek óriási kerítések, legalábbis én nem láttam nagyon, nincsenek elválasztva nagyon a szektorok, és a különböző országok, különböző szurkolói pedig akár egymás mellett is ülnek. Tehát én nagyon-nagyon sok olyan VB meccsen voltam, és itt az USA-ban is voltam több olyan meccsen, hogy a különböző országok szurkolói, azok egymás mellett ültek. Hát persze vannak nagy tömbök, vannak olyan tömbök, hogy itt ülnek ők, ott ülnek a másikak, de sokszor nézegetjük a tévét, és akkor ott is látjuk, hogy hát keverednek is ilyen kis, van ahogy 3-4 szurkoló mondjuk az egyik csapatnak szurkol, akkor ott körbeveszik a többiek, akkor megint 3, megint 4. Hát igazából ez azért van, mert hát természetesen össze-vissza vannak a jegyek értékesítései, másodlagos piacokon történnek a legkülönbözőbb módokon. Hát könyvet tudok írni ebből szerintem, hogy hogyan lehet jegyet szerezni. És emiatt viszont nem szeparálódnak lényegében a szurkolók, mivel hogy lényegileg nem szeparálódnak a szurkolók, meg hát a semleges szurkoló is olyan, hogy azért valahova húz a szíve, a semleges szurkoló is általában olyan, hogy hát valójában nem semleges szurkoló, csak úgy tudott jegyet szerezni, hogy abba a szektorba, vagy szimpatikusak neki az argentinok, pedig egyébként nem is argentin, vagy bármi más. Tehát igazából túlnyomó többségében a szurkolók azok valamilyen országnak a pólóját, mezét viselik, és keverednek. Tehát minden további nélkül beülhetünk hárman a másik ország szektorába is, és abszolút nincsenek atrocitások, nincsenek ilyen problémák. Tehát én se verekedést, se komolyabb inzultust sehol se láttam. És egyébként ez nem csak a mostani élményeimre igaz itt az Egyesült Államokban, ahol azért nem is divat az, hogy komolyabb inzultusok legyenek. Egyrészt nem is szokás, másrészt pedig nagyon komolyak a büntetések és azonnaliak. Hogyha valaki berohan a stadionba, például volt ilyen eset, akkor örök időkre kitiltják, az illető nem tud utána már meccsre menni, hanem más országokban is azt tapasztaltam, hogy nincsenek balhék a VB-ken. Hát valószínűleg azért, mert eleve nagyon komolyak az előírások, hogy amikor megveszed egy jegyet előtte az applikációban, feltöltöd az adatokat, nagyon hamar nyomon követhető, hogy ki az, aki valami rosszat csinált, meg hát drága is a jegy, drága a szállás relatíve, drága a VB-n való részvétel, és hát akinek már erre van lehetősége meg pénze, az valószínűleg már olyan, hogy féltése lehetőségeit, tehát nem feltétlenül azért megy, hogy legyen egy jó balhé, mert akkor teljes az életem. De hát attól még persze a szurkolás, a hangulat, a vidámkodás az megmarad. És hát egyébként mi magyarok is képesek vagyunk igazán nagy hangulatot teremteni. Ezt az EB-n tudtuk megmutatni például a magyar-izlandi mérkőzésen, Marseille-be a vonulás, az valami hatalmas élmény volt mindenkinek, aki ezt tette. Hát itt is vannak azért kisebb-nagyobb vonulások, a skótok például mindig csinálnak ilyet, a hollandok is, amíg még ugye versenyben voltak, ezek a csapatok csináltak ilyet, és hát azt is látjuk, hogy ezen kívül pedig a nagy csapatoknak óriási a gárdája, az argentinoknak vannak nagyon jó kis ritmusaik, hát azokat már régóta ismerem, már az egyiket félig meddig meg is tanultam. A braziloknak meg olyan ritmusuk van, amiben a Maradonát cikizik, és hát azt is már félig meddig megtanultam, pedig Maradonát nagyon szerettem, meg hát most Messit is nagyon szeretem és tisztelem. De érdekes az, hogy a szurkolók összességében barátkoznak, meszt cserélnek, emléktárgyakat cserélnek, megvitatják a dolgokat, közösen söröznek, iszogatnak, rengeteg emberrel beszélgettem tényleg. Tehát eleve Amerikában nyitottabbak az emberek jóval, mint nálunk, tehát nálunk azért ritka az, hogy mondjuk ülsz valahol, és akkor odaülnek a szomszédból, és akkor elkezdenek veled beszélgetni, hát nekünk ez már eleve gyanús, hogy most mit akar, hogy akar minket levenni, vagy mit szeretne éppenséggel, ami nekünk rossz. Hát itt rossz szándék nélkül is sokszor előfordul ilyen. Persze mondhatjuk, hogy néha kicsit álszent is a dolog, de egyébként én nem ezt tapasztaltam, én inkább örülök ennek a nyitottságnak. De az kétségtelen, hogy ez a meccsere is általános, nem csak a játékosok körében, hanem sokszor a szurkolók körében is. Egyébként ez a Lengyelország-Argentin mérkőzés után történt, hogy én általában szoboszlai meszt, vagy valamilyen meszt viselek magyar válogatott mezét, mert hát legalább akkor így a nézőtéren legyen a magyar jelen alapom, ha már ugye ott van ugye Hajdú B. Pista barátom is, és akkor közvetítőként ott vagyunk, ha a pályán nem is, de valahogy legyünk ott, és ugye a lengyelek is piros mezbe voltak, aki beolvadtam ugye a lengyel táborba, és amikor mentem kifelé, akkor egy argentin mondta, hogy hát cserélnénk-e meszt, és elcseréltem vele a meszt, úgyhogy van most egy 10-es Messi mezem, amit egy argentintól kaptam. Hozzáteszem, nem tudom, hogy ő tudja, hogy ez egyébként magyar és nem lengyel, de egyébként értékes, úgyhogy végül is nem éreztem úgy, hogy most akkor valami rosszat tennék, mert szerintem neki van egy klassz kis meze, és végül is ez kétszeresen örök emlék neki. Úgyhogy ilyen is előfordul, meg hát a meszcseréken kívül a beszélgetések, közös fotók, szelfik, közös ünneplések, hát volt olyan, hogy nagyon megvert egy nagy csapat egy kis csapatot, ugye a franciák megverték az Irakot, de a szünetben együtt buliztak, és akkor a hangulatot teremtettek az irakiak, hogy a franciák is csatlakoztak, és akkor egymást nyakába ültek, és úgy mulatoztak. Úgyhogy ilyen téren azért a VB tényleg jó, és jó érzés, és hát egyszer arra vágyom, hogy talán megérhetem azt, hogy a magyar csapat is ott van, és akkor elmegyek a meccsekre, de még anélkül is klasszak ezek a világbajnokságok, de azért jobb lenne, hogyha ha kijutnánk, és tényleg nekem is lenne egy csapatom, akinek szurkolok, hát így is van, mert mindig valakit kiválasztok, hogy éppen aktuálisan melyiknek, de van olyan, amikor meg teljesen mindegy például, hogy mondjuk kinyer az adott mérkőzésen, hogyha szerzek oda valamilyen jegyet. Érdekes egyébként, hogy vannak olyan szurkolók, akik ugye a csapatot követik, hát azért volt, hogy 5,5 órás repülőúttal kellett számolni, meg 3 órás időeltolódással az országon belül, tehát azért utazgatni bőven kell azoknak, akik a saját csapatukat követik. A 48 csapatos VB szerintem bármilyen fura ezt hallani, de bevált. Tehát az, hogy ilyen kis csapatok is vannak, azért az Zöldfoki-szigetek például nagyon jól helyt állt, és színesítette a képet, mert hát az Európa-bajnokság ott van az európaiaknak, és hát a végére úgyis mi maradunk, úgyhogy szerintem nem volt ezzel gond. Lebonyolítást nyilván lehet kritizálni, de azt majd megteszik azok, akik jobban értenek hozzá, mint én. Az is nagyon érdekes volt, hogy rengeteg énekes, helyi sztár fellép. Nagyon jót tett a bevezetőnek az, hogy nem így egymás mellett, hanem félkörívben állnak fel a játékosok. Ezt jól lehetett látni, látványos volt, és a stadion mindegyik oldaláról lehetett látni a hatalmas monumentális zászlók kihozatala és önkéntesekkel történik, és az is nagyon jól néz ki. nagy divat lett mindig azt mondani, hogy történelmet írt, XY történelmet írt, történelmi ez, történelmi az. Hát persze futballtörténelemről beszélünk, nem a nagy történelemben, azért minden egyes gólt nem jegyeznek rögtön a második világháború utáni időszakra be, de egy divatos lett ez a kifejezés, úgyhogy érdekes egy nyelvi szempontból is, hogy a történelmi hú, hát Amerikában mindig a világ legnagyobb hamburgere van, meg itt használják ezt a történelmi kifejezést, és akkor mi is átvettük ezeket a kicsit nagy zoló kifejezéseket, hogy nem tudom, talált két egy dollárost Mbappé történelmi pillanat, tehát már itt tartunk nagyjából. Összességében New York, Philadelphia, Boston, tehát ez a térség azért valóban egy picit a foci rázában él, és hát sok minden más hely is foci rázában él, de ezeket láttam. Philadelphia egyébként is ünnepel, hiszen 250 éves az Egyesült Államok, és rengetegen megnézik a híres harangot, a szabadság harangját, meg rengetegen megnézik a függetlenség csarnokát, ahol aláírták a függetlenségi nyilatkozatot. De Bostonban is sokan utaznak, hiszen ez is a forradalom bölcsője. Ugye itt volt a híres bostoni tea délután, amikor a vámok elleni tiltakozásul az angol hajók rakományát beledobálták a tengerbe, és lényegében ez volt a függetlenségi háború egyik előzménye. Bostonban gyalog is turistáskodhatunk. Van egy 4 km hosszú vörös téglákkal kirakott terület, ez a Szabadság ösvény, ami az amerikai függetlenségi háború 16 kulcsfontosságú történelmi helyszínén vezet végig a belvárosban. És a bostoni stadion, amit egyébként Gillette stadionnak hívnak, itt is van persze szponzor, csak ezt megint csak átnevezték, hát ez azért messze van a várostól, 45 km-re délre található, és ilyen kis helyi vonattal lehet oda menni. Itt van a Harvard, meg az egyetemi negyed, Cambridge-ben található a világ híres egyeteme, a Harvard, és hát ennek ez a gótikus épület együttese messzeföldön híres és messzeföldön ismert. Van egy nagyon jó helyi piac, és vannak bostoni specialitások is, ilyen például a krémes kagylóleves és a homáros szendvics, ugye a lobster roll, ezt szinte mindenki megkóstolja, ezt nagyon szeretik általában az utazók, mert tényleg Bostonra jellemző újdonság és érdekesség. A Szabadság ösvénye, ez a 4 km hosszú vörös téglával kirakott sétaút egyébként egy újságíró ötlete nyomán született. 1951-ben javasolta egy újságíró, hogy csináljanak egy olyan gyalogos útvonalat, amely összeköti a fontos műemlékeket meg a történelmi helyszíneket. És így tettek. Úgyhogy itt még megvalósulnak ezek az elképzelések egész hatékonyan. Az ország legrégebbi nyilvános parkja, a Boston Common, a kiinduló pontja a történelmi kalandozásnak, és akkor innen aztán megy tovább a különböző épületeket összekötő sétaösvény. Bostonban a tengeri ételeket érdemes megkóstolni, meséltem már erről a finomságról, tényleg itt kagylóval, homárral, mindenféle mással, de egyébként a kagylólevesen, meg az omlós homáron kívül és van bőven olyan tengergyümölcsei koktél, amit érdemes megkóstolni. Tehát itt ez szinte kötelező, hogyha valaki arra kíváncsi, hogy mik a helyi jellegzetességek a gasztronómiában. Van persze múzeum is. A múzeumok közül talán a Bostoni Szépművészeti Múzeum az, ami a leghíresebb, az ókori egyiptomi műalkotásoktól kezdve az impressionista festményekig számtalan kincset rejt a Bostoni Szépművészeti Múzeum. Az Isabella Stuart Gardner Múzeum pedig a kertjéről híres. Ez egy olasz reneszánsz palota által ikletett épület, és kívülről is érdemes lefotózni. Hölgyeim és uraim, nagy szeretettel köszöntök itt mindenkit, hiszen ismét a labdarúgó világbajnokságról lesz szó, Bostonról, New Yorkról, Philadelphiáról, meg sok minden másról, és felvettem ezt a gólörömöt is, mert hogy errefelé azért jó pár stadionban hasonlít egy kicsit a gólöröm ahhoz, amit Dél-Amerikában meg a spanyolországi közvetítésekben már megszokhattuk, tehát a gólnál tényleg elnyújtva kiabálnak, és nem annyira visszafogottak a közép-kelet-európai kollégák a gólnál. Hát persze akkor is igaz ez, amikor nem érdekeltek, tehát hogyha nem az Egyesült Államok csapata játszott éppen, akkor is ez egyébként franciaországi gólt követő gólöröm volt, amit itt hallhattak, úgyhogy tényleg ez a gólöröm, ez azért egy picit fokozottabb és erősebb, bár hozzáteszem, hát hallhattam már olyat is jó párat dél-amerikai közvetítésekben, ami tényleg olyan, hogy azt mondjuk, hogy ez már valami. De nem csak a gólöröm miatt más a labdarúgó világbajnokság, mint általában a hagyományos találkozók, ugye hát a rangja miatt is, a szervezés miatt is, és kérdezték tőlem, hogy a VB és az EB között mi a különbség. Hát én ugye az elmúlt 20 évben mindegyik VB-re már és EB-re is elmentem, és tényleg azt kell mondanom, hogy úgy tudom összehasonlítani, mint hogy ezek egy nagyon-nagyon finom szendvicset, vagy pedig egy libamájat. A VB a libamáj, a nagyon finom szendvics, mondjuk a kedvenc szendvicsem, az pedig az EB, tehát azt is nagyon szeretem, de azt a hangulatot nem tudja visszaadni, mint a VB. Egész egyszerűen azért, mert itt úgy és annyi kultúra találkozik, hogy tényleg turisztikai rekordok dőlnek meg szinte, meg érdekességek, a szervezés is olyan, hogy hát sokkal hosszabb a világbajnokság, rengeteg mindent építenek, készítenek a világbajnokság idejére, és hát itt is nagyon sok különlegesség van a VB kapcsán. A New York-i döntő például, ugye, ami hát nem is pont New Yorkban lesz, hanem New Jersey-ben, a MetLife arénáról talán annyit, hogy emlékszem, hogy amikor egyszer New Yorkban voltam, akkor én is azt mondtam, hogy oké, akkor van egy viszonylag olcsó szállás, itt le is foglalom, mert New Jersey-ben laktam. Hát durván másfél óra volt, mire bejutottam a Manhattani belső részekre, a Times Square környékére, hát ahol a nevezetességek vannak, meg a Central Parkban, meg erre a környékre. Tehát a valóság az, hogy New Jersey azért a Hudson folyó másik oldalán van, és bizony, mire a hidon átjövök, mire a nagy dugóban bejövök, az nagyon hosszú idő. Úgyhogy nincs közel azért itt a stadion, és New Jersey nem egészen New York. Nagyon sokszor volt olyan, hogy hívtam a taxist, intettem neki, és mondtam, hogy hova megyek, mondta, hogy hát az nem New York, hogy oda nem megy. És mondjuk a harmadik vagy a negyedik taxist sikerült meggyőznem arról, hogy de azért vigyen el engem, és hát persze rendesen pénzért, tehát nem ingyen kértem én ezt. Nem voltak hajlandóak elmenni a belső területekről, és mondták, hogy szó sincs erről. Az is érdekes volt persze, hogy egyébként sokat beszéltem oroszul például a taxisokkal, és legkülönbözőbb helyről érkeztek a taxisok, és viszik a sárga csodákat, amelyek egyébként azért sárgák, mert annak idején, amikor Hertz elkezdte az első taxitársaságot működtetni New Yorkba, akkor előtte látott egy tanulmányt, miszerint az állatok, azok a természetben a sárga színt veszik észre legelőször. Hát így lettek sárgák a New Yorki taxik, és aztán innen terjedte az egész világra. Egyébként van vasúti ingajárat is, ami a New Yorki Penn Station-től szállítja a szurkolókat, és hát hogyha ide felszállnak a szurkolók, akkor azért akárcsak itt Magyarországon, Európában is megszokhattuk, bizony van hangulata annak az utazásnak, az biztos. Tehát aki véletlenül pont ebben az időszakban utazik, akkor azért ezt át tudja érezni. De egyébként is a VB azért sok minden érdekességgel még büszkélkedhet. Például a nyitómeccsnek, ami otthont adott, meg utána több meccset is rendeztek, a történelmi mexikóvárosi stadion, ugye az Azték stadion, az 2200 méter magasan fekszik, úgyhogy ritka a levegő, hát ezt tudjuk jól, hogy erre vigyázni kell, ezt már megtanultuk, mert tésztát se szabad enni persze, mert a végén még kapunk egy hatost. És hát az is sokat, én szerintem inkább használt a VB-nek sem, mint ártott volna, hogy Haiti, Curaçao és sok más zöldfoki köztársaság kis ország, most azt nem menjünk bele, hogy melyik mennyire függő vagy független, hát nyilván ők olimpián nem tudnának indulni mondjuk jó páran, például vannak olyan országok, amelyek a VB-n indulhatnak külön, de olimpián nem, például olimpián Egyesült Királyság indul, itt ugye külön indul Anglia, Skócia, Wales, Észak-Írország, stb. Gibraltár is külön indul, hát Gibraltár is indulhatna olimpián, de minden esetre, hát Curaçao azért 2010-10-én már kapott egy olyan önállóságot, hogy talán még az olimpia is beleférhet, bár a külpolitikán még Hollandia gyámkodik, és a honvédelem is, és a hadászat, a hadpolitika is hozzá tartozik, de már a holland antilák entitás, mint olyan 2010-ben részben megszűnt, és lényegében a 156 ezer fős lakosságával Curaçao egy önálló ország lett, amit Aruba már egyébként 1986-ban megkapott, ezt megkapta Curaçao 2010-ben, hát nem annyira régen. Minden esetre a világbajnokságok történetének legkisebb lélekszámú országa, és ezzel Izland korábbi rekordját megdöntötték, és ráadásul van még egy új rekord is, miszerint a kuraszói válogatott egyik tagja a csoportkörben legtöbbet faltolt játékos lett. Hát ilyen rekordok is vannak azért, és ezeket mind-mind feljegyzik. Az Egyesült Államokban amúgy is imádják a számokat, meg a rekordokat, eleve a szünetekben is, meg mindenhol mindenféle statisztikákat mutatnak, meg kimutatásokat, ezeket nagyon szeretik. Amit még nagyon szeretnek, és ami az egész VB-re jellemző volt, tényleg, ahogy tapasztaltam, az a sztár kultusz. Tehát imádják a sztárokat. Tehát itt Ronaldo volt a sztár, itt ki nem esett a szegény, Messi a sztár, Mbappé a sztár, és a Henry Kane a sztár, Haaland a sztár, és ő köréjük nagyon sok mindent felfűznek, a kabala képektől kezdve, a posztereken át, a sztorikig, történetekig minden körülöttük forog, tehát nagy a sztárkultusz, és egyébként is úgy működik, hogy itt sokkal többször mutatják a helyi kivetítőn is, hogyha megjelenik valami híresség az adott stadionba. Tehát a különböző kosárlabda sztárok, a színészek, azok abban például, hogy megérkeznek, már ott is vannak a kivetítőn. Tehát nálunk azért ez nem jellemző, hát nálunk a kivetítőn eleve kevesebb dolgot mutatnak sokkal, tehát nem tudjuk mi annyira a dolgok körforgásába ezt beletenni, hát eredményjelzőn az eredményt jelezzük, még az ismétlések is itt 25-ször megismétlik, aki esetleg lemaradt, az is láthatja a gólt vagy a fontos jelenetet, meg a sztár érkezését, tehát nálunk meg egyszer megismétlik, aztán kész, ha megismétlik egyáltalán, és nagyobbak a kivetítők, sokkal nagyobbak. Hát vannak olyan óriási kivetítők, hogy hihetetlen. Élesebbek, erősebbek a fények, tehát professzionálisak a stadionok legalábbis. Az Egyesült Államokban, én erről tudok mesélni, Mexikóban nem mentem most át VB meccsre, de az biztos, hogy az amerikai stadionok azok tényleg nagyon-nagyon jók. Hozzáteszem, egyébként jelentős részük az amerikai focira van kitalálva, ami egy furcsaságot kölcsönöz még nekik, ugyanis a B közép helye, tehát a stadionnak az oldala, az olyan, mint egy fordított trapéz. Tehát egy fordított trapéz formát képzelnek el, és emiatt jobbra-balra a felső karéjukból kilátni a stadionból. Philadelphiában például ez nekem nagyon tetszett, mert nagyon messzire el lehetett látni, tényleg jó sokáig, és ott lehetett látni a felhőkarcolókat, és a naplementekor csináltam szép fotót, nagyon-nagyon jól nézett ki. Visszatérve egy kicsit a kis csapatokra, én láttam például játszani Haitit, láttam játszani Irakot élőben, és azt tapasztaltam, hogy mindent beleadnak, nagyon jó kis szurkológárda tevődik össze részben olyanokból, akik beutaznak, részben olyanokból, akik ott laknak eleve az Egyesült Államokban. Mivel az USA-ban nagyon sokan laknak a legkülönbözőbb országokból, hát ők aztán összegyűlnek ilyenkor, és fogják, nézik ezeket a meccseket, és jönnek szurkolni. Ha a szurkolói zónába mennek, akkor oda is eljönnek, hogyha a stadion mellé, oda is, tehát nem biztos, hogy jegyhez is jutnak, mert a másodlagos piacokon azért itt is drága jegy, bár hozzáteszem, mindig lehet valahogy kapni, tehát aki rutinos, mint például én, azért az tud jegyet szerezni, nem feltétlenül azokból az árakból kell rögtön kiindulni, amiket látunk az internetnek az első sorában. Hát ez pont olyan, mint amikor szállást foglalunk, akkor ott is vannak vad dolgok, meg napi 6 milliós árat is láthattunk egy budapesti szállásra a BL döntő idején, de ugye mi se gondoltuk komolyan, hogy napi 6 millióért szállnak meg az emberek Budapesten. Hát vannak ilyen kiugró árak, lehet, hogy valaha valamikor ennyiért vesz is ember jegyet, meg 1 millió, 2 millió, de igazából lehet kapni azért viszonylag olcsóbban is jegyeket. Egyébként az is érdekes, hogy ezek a kis országok szurkolói, hogyha kikaptak is, akkor elindulnak fotózkodni a nagy sztárok rajongói tulajdonképpen ők is, amellett, hogy persze a saját csapatuknak drukkolnak, de nagyon kedvelnek, nagyon szeretnek sok minden olyan dolgot, ami sztárokkal kapcsolatos. Én is készítettem egyébként Mbappéről egy nagyon közeli videót, és mutattam ismerősöknek, elküldtem, és mondták, hogy hú, hát mi az, a tévéből vetted fel? Hát nem a tévéből vettem fel, hanem a franciák meccsén annyira közel jutottam egy jeggyel, hogy az első sorból úgy tudtam felvenni, hogy ott mentem mellettem, ott volt a játékos kiáró, és ahogy kijöttek, felvonultak az elején erre a procedúrára, lényegében néhány méterre volt tőlem, és megfigyeltem ezt egyébként több meccsen is, hogy azért az elején izgulnak, meg koncentrálnak. Tehát egyiket sem láttam mosolyogni, kiintegetni, talán egyszer Messit, de hogy egyébként rendkívül koncentrálnak arra, hogy sikeresek legyenek. Hát azért az Öldfoki szigetek megmutatta, hogy meg lehet szorongatni igazából a nagyokat is. Tehát egyáltalán nem olyan egyszerű legyőzni még a kis csapatokat sem. Ami persze jót tett szerintem a VB-nek, hogy bizonyított jó néhány kis csapat. Ami furcsa, hogy az elmúlt időszakban, az elmúlt három világbajnokságon én mindig ott voltam egy olyan meccsen, amikor játszott a későbbi győztes. Ott voltam Brazíliában, amikor 7-1-re verték a németek a brazilokat, és Belo Horizonte-ban történt mindez, legendás mérkőzés volt, utána a németek meg is nyerték a VB-t. Aztán francia-dán meccsen voltam Oroszországban, ahol nyertek a franciák, aztán Katarban pedig Argentina-Lengyelország mérkőzésen láttam azt, hogy Messi hogy hagy ki 11-est, de nem számított, akkor is kihagyta egyébként. Sokat hagy ki egyébként 11-esből, és megnyerte Argentina labdarúgó világbajnokságot. Úgyhogy csak szólok, hogy most voltam francia-irak meccsen, lehet, hogy a franciák nyerik. Hát nem tudom, hogy miattam nyernek-e, minden esetre ez érdekes. És a 11-esekről pedig csak annyit, hogy rengeteget láttam a szurkolói zónákban is, meg élőben a meccseken is, és figyeltem azt is, hogy előtte hogyan készülnek. Ezt a tévében nem nagyon mutatják, és nagyon koncentrálnak, gondolkodnak, taktikáznak, trükköznek. Tehát a sok kihagyott 11-es, ugye nyilván a feszültség, a belső pszichológiai folyamatok azok okozzák, mert hogy ennél jobban tudnak 11-est rúgni, csak nem mernek. Tehát annyira ragaszkodnak ahhoz, hogy biztosan jól működjön, hogy a legegyszerűbbet gondolják. A legegyszerűbb pedig az, hogy meglövöm, de nem túlságosan erősen, nehogy fölé menjen, nehogy kapufára menjen, nehogy mellé menjen, hanem meglövöm és vagy középre lövöm, megvárom, amíg elmozdul a kapus, vagy pedig jobbra-balra, de nem túl erősen, hogy ne menjen mellé. Hát a kapusok se buták persze, ők is látják azt, hogy elbizonytalodnak a játékosok, emiatt most már nem mindig vetődnek el rögtön. Nem mindig azt csinálják, hogy na, akkor elvetődök jobbra-balra, hanem megvárják azt, amíg a játékos, ugye szintén azt várja, hogy a kapus elmozduljon, az dönt, és amikor a játékos meglövi, akkor már, hogyha nem határoztam el előre, hogy na, én most jobb sarokba fogom erőből lőni, akkor már nincs akkora rendület, hogy olyan erőt beletegyen, annyira helyezze. Következésképpen jobb eséllyel fog később indulva is védeni a kapus, mint hogyha elvetődne valamerre, és akkor a játékos ezt kifigyeli, és szépen a másikba elteszi, vagy középre megrúgja. Úgyhogy most a középre rúgott, meg a nem túl sarokra helyezett büntetőkorát éljük, meg a kihagyott büntetőkorát éljük ezen a világbajnokságon, pontosan így pedig. Mi lenne a megoldás? Hát, hogy ugyanúgy, ahogy gyakorolta, valamelyik sarokra jó erősen megrúgja, és akkor is van amennyit kihagynának, de hát nem hagynának ki többet, mint most szerintem. De most rengeteget kihagynak, azt láttam. De hát hagyjuk a 11-eseket, de az érdekes volt, mondom, hogy az arcukon is a feszültség már a mérkőzés elején is azért látszik a sztároknak. Tehát nem ez a mosolygók integetek, amikor követ a kamera végig, meg ott vannak a szurkolók, meg hát kiabálnak, ők is hallják. Hát nem lehetett nem hallani, amikor az Mbappét harsogta mellettem két szurkoló társam is jobbra-balra, és annyira közel volt, hogy hallott, örült neki persze, de így ment előre tovább a sztár. Meg hát azért biztos, hogy mivel hogy minden róluk szól, és az USA-ban eleve nagy a sztárkultusz, eleve azt gondolom, hogy ez egy természetes dolog és természetes folyamat. De hát érdekességekről ígértem még jó pár dolgot. Hát nem csak az az érdekesség, hogy ezek a kis államok, a Curaçao, a zöldfoki szigetek itt vannak, és az is érdekes, hogy milyen visszamenőleges hatás, milyen visszahatás jelentkezik, mert hogy népszerűvé tették az országot azzal, hogy kijutottak a labdarúgó világbajnokságra. Turisztikai szempontból valóságos utazási láz kezdődött a VB szereplés miatt. Tehát augusztusra Curaçao rekordot fog dönteni a mostani nyári időszakot illetően, mert hogy olyan sokan vásároltak repülőjegyet most, hogy Curaçaóba utazzanak, mert kíváncsiak a szigetre. Eddig ugye a Blue Curaçao, a koktél, a fehér homokos tengerparti szakasz vonzotta a látogatókat. Hát valóban egyébként egy nagyon szép kis helyről van szó, mert van fehér homokos tengerpart, Maldiv szigeteknél azért nem szebb, de nagyon szép. Van valóban gyönyörű strandolási lehetőség gyönyörű helyen. Ami viszont szerintem a legegyedibbé teszi az, hogy egy kis Amsterdamot képzeljenek el. Ugye Willemstad, a főváros, az olyan, mint Amsterdam kicsibe, azzal a különbséggel, hogy színesek a házak. Tehát a dél-amerikai színes, kék, sárga, piros házak, de Hansa stílusú házak ilyen színben pompáznak, és egy mini Amsterdam van lényegében itt az egykori Holland Antillák szigetén, és nagyon-nagyon csinos kis házak vannak, ékszerboltokkal, boltocskákkal, kiülős éttermekkel, és mindenféle mással. Tehát nagyon rendezett, nagyon szép, valóban nem véletlenül kérdezik meg egy kérdőjében, hogy ha ide repülünk, hogy vajon miért szeretne ön Curaçaóra jönni, és akkor a holland kulturális örökség, vagy a holland épületek vonzák-e önöket, ez is egy ilyen kérdés, és valóban van, akit ez vonz. És hogyha amikor én idejöttem, akkor tudtam volna, hogy ilyen szép, akkor én is beixeltem volna. Hát így viszont beixeltem, hogy ilyen általános dolgot, hogy tengerpart, stb. De valóban a tengerparthoz képest szerintem egy rutinos utazónak nagyobb élmény a Hansa stílusú város dél-amerikai színvilággal. És ami még érdekes, hogy volt egy nagy hír, és mondták, hogy az építés akkor az összeomlott, úgyhogy az egy ilyen tragikus pont Curaçao életében. Nagyon sokan meg is haltak, és aztán újjáépítették. De lent a belváros részt Willemstadban összeköti a város másik oldalával egy pontonhíd is, ami azért érdekes, mert amikor jön egy hajó, akkor az a híd a vízen elmozdul, és hát persze az utolsó pillanatban még vannak néhányan, akik átugrálnak, és aztán utána, ha elment a hajó, akkor visszamegy a híd a saját helyére. Úgyhogy ez is nagyon érdekes volt. De lehet kapni holland sajtokat, lehet kapni Blue Curaçao koktélt, meg sok minden más is, hogyha valaki ide látogat. Úgyhogy Curaçaót is divatba hozta a világbajnokság, meg a zöldfoki szigeteket is divatba hozta, ott is megugrott a foglalás, úgyhogy marketingnek sem utolsó, hogyha szerepelsz a világbajnokságon, pláne nem utolsó akkor, hogyha még szimpatikus csapat benyomását is kelted, és tényleg legalább egy-két olyan csapat van, amelyiket meg tudod izzasztani. És ha már valaki ide jutott a világbajnokságra, akkor már azért meg is tudják izzasztani legalábbis a csapatok egy részét, úgyhogy ebben nincsen hiány. Ami még a világbajnokság különlegessége, például, hogy nagyon kompakt, tényleg csillivilli stadionok vannak valóban, olyan arénák, hogy meglepődünk már a kialakításán is, hogy milyen szép, vannak fedett stadionok is. Nagyon sok stadion a külvárosi autópályák csomópontjánál található, de például az atlantai stadion az a belváros szívében fekszik. És hát persze itt is eladták a nevét, ez egyébként Mercedes-Benz stadion, a philadelphiai nevét is eladták, csak hát ezeket a neveket a FIFA szabályai miatt nem ismertetik a tévében, meg le is kell takarni ezeket, de minden stadionnak van szponzora itt az USA-ban. És a szurkolók lényegében Atlantában egyébként gyalog elérik a legfontosabb látványosságokat. Ez egyébként a Coca-Cola Múzeum, a World of Coca-Cola, meg az akvárium, és hát mellette még a CNN-nek a székháza, legalábbis az is egyfajta turisztikai látványosság. Hát ez a három lényegi dolog Atlantában a turisztikai szempontból. Vannak ultramodern stadionok is, ilyen például a Los Angeles-i stadion, amikor a természetes fűvel borított játéktér egy óriási sineken mozgatható tálcán pihen, és amikor nincs meccs, akkor a teljes pályát kitolják a stadionon kívülre, a napfényre a turisták, és megnézhetik attól még az arénát, de egy betonozott arénát látogathatnak, mert ilyen tálcán van az egész. Nagyon érdekes ez is. A fenntarthatóság rendkívül fontos, meg hát az is érdekes, hogy mennyi optikai kábelt fektettek le. A 16 stadion között is vannak optikai kábelek, 161 ezer kilométernyi optikai kábelt fektettek le összesen, hogy az 5G-t biztosítsák, meg a közvetítéseket, tehát annyi kábelt fektettek le a világbajnokság szervezésekor a stadionok környékére, hogy négyszer körbeérnénk a Földet ennyi kábellel. És meséltem a kijelzőkről, nos, ha már az érdekességeknél tartunk, a Dallas-i stadion az a világ legnagyobb tetőről lógó kijelzője, és maga a képernyő nagyobb, mint egy komplett kosárlabdapálya, úgyhogy a felső karéban ülő turisták sokszor inkább a képernyőt nézik, mint a lenti élő meccset, pontosan azért, mert jobban látják sokkal. Egyébként a stadionokban mindenhonnan lehet, ahol eddig voltam, látni jól a pályát, bár más kérdés az, hogy óriási megastadionokat képzelnek el, tehát egy ilyen 80 ezeres hatalmas stadionokról beszélünk. Következésképpen például Philadelphiában én voltam a legtetején is, ha nem is pont a legfelső sorban, hanem azt hiszem a kettővel a legfelső alatt, de gyakorlatilag így 2 méterre volt tőlem a stadionnak a vége felül. Hát nehezen lehetett látni azért úgy a pályát, hogy láttam ugyan, csak már nem voltak olyan nagyok a játékosok, viszont cserébe gyönyörű volt, hogy láttam az egész stadiont, a kijelző óriás volt, és azon meg mindent láttam. És mellette pedig lehetett látni a naplementében Philadelphiának a felhőkarcolóit, hiszen pont ott a trapéz alakú amerikai focipályák miatt kialakított B-közép bal oldalán nyitott volt a stadion, és ott lehetett látni, gyönyörű fotót készítettem. De voltam, mondom, az első sorban is meccsen, ott meg elment mellettem Mbappé, úgyhogy vagy Mbappé, és úgyhogy ez is nagy élmény volt. Nagyon jók a stadionok. A FIFA szabályai szerint egyetlen VB meccset sem szabad műfűvön játszani, úgyhogy ahol alapból műfű van, Atlantában, Bostonban például, ott a torna idejére több millió dolláros költséggel valódi élő gyeptakarót fektettek le a betonra. Sok helyen vannak hűtött zónák, nagyon sok stadionnak van behúzható teteje, és olyan ipari klímaberendezések működnek, hogy a teljes arénát képesek 22 Celsius fokon tartani, amelyeket nem is annyira meleg, szóval néha lehet fázni is akár, miközben kint nagyon-nagyon meleg van. Utazni a különböző városok, stadionok között lehet könnyű, de hát azért fel kell készülni erre is. Itt is dinamikus árazás van, és a dinamikus árazás miatt nem tudom, hogy mennyiért fogok elmenni mondjuk Philadelphiából New Yorkba. Hát én is hajnalba utaztam vissza Philadelphiába egy alkalommal, pontosan azért, mert akkor volt elérhető árujegy, és akkor valóban tényleg ilyen, nem tudom, 80 dollár körül hazajöttem, de volt, amikor egyébként ez 30-40 dollár, meg van, amikor meg 250 dollár. Tehát tényleg a dinamikus árazás azért az olyan, hogy a meccsnapokon így felmegy a jegyár akkor, amikor valaki emberi időbe szeretne vonattal utazni. Hát hogyha ilyen hajnali vagy éjszakai vonat, vagy bármi ilyesmi, akkor azért vannak elérhető árak. De tényleg jó a vasút, nagyon jó, mert a vasútállomások azok általában, ugye nyilván mindig a sinek mellett vannak persze vasútállomások, és ugye a régi központba visznek be, a régi központ köré épült utána a nagyvárosok túlnyomó többsége. Következésképpen nagyon jó helyen szállunk ki mindjárt, hogyha turisztikai szempontból nézzük a várost, és ez abszolút mértékig működőképes. És emiatt aztán Ébernek kell lenni, hogy mikor, hova, hogyan utazunk, hogy most éppen elérhető áron jussunk hozzá a vonatjegyhez. De a FIFA egyébként az elsődleges piacokon is bevezette a dinamikus jegyárazást, és itt is össze-vissza változnak a jegyárak, és hát néha mesterségesen vissza is tartanak bizonyos jegyeket, és aztán a 60 dolláros jegyekből lesz 600 dolláros, meg 900 dolláros jegy. 1000 dollár fölé nem nagyon megy a FIFA, azt láttam ilyen normális jegyeknél, De itt is dinamikus árazás van a jegyek esetében is. És egyébként tehát minden jegyet eladna. De mindig a világbajnokság idejére én nem láttam olyat, hogy lehetne jegyet kapni bármikor, bármelyik meccsre. Már az elején sorsolása döntik el, hogy egyáltalán kik vásárolhatnak jegyeket. És azért van az, hogy a végén mindig akad mégis jegy, mert hogy egy részét kiosztják a jegyeknek különböző szövetségek, meg különböző szervezetek között, és hát nyilván azok jelentős része is bekerül a másodlagos piacra. Hölgyeim és uraim, önök a világszámot hallották, a labdarúgó világbajnokságról mesélt önöknek a műsorvezető Kis Róbert Richárd. További kellemes hétvégét kívánok mindenkinek, viszont hallásra!